Nos, hát akkor nézzük csak, a 112-es lapon tartunk, és folytatva a tegnapi tanulmányokat, azt mondja a Talmud, Mám de Sassi Májebe Caik Sínle Bürtöki. Különböző negatív dolgok, amik az ember ne csinálja. Van egy kifejezés, amit most az előadás címébe is beleraktam, Szgula. Szgula az valamilyen babona, de nem negatív értem, pejoratív értelme babona, hanem valami, ami valamire egy jó vagy egy rossz jel. Most ilyen dolgokról lesz szó. Például, ha valaki egy tányérból iszik vizet, az egy rossz jel. És annyira rossz jel, hogy ez vakságot okoz. Ezt mondja a Talmud. De achil tachli veloj masi jadej mafchit lasse yami. Most különböző dolgok jönnek a kézmosás fontosságával kapcsolatosan. Ha valaki zsázsát eszik, zsázsa. Ha valaki zsázsát eszik, és nem mossa meg a kezét a zsázsa evés után, gondolom, mert zsázsának valami nagyon erős, csípős íze és illata van. Bolyan, én telek a sakhivuk. Kislányom akar egy ölelést. Köszönje a többieknek.
Szia.
Jele. Lejle, tov. Oké, szóval a zsázsa az valamilyen kicsit csípős dolog, és ezért muszáj kezet mosni. Ha valaki nem mos kezet a zsázsaevés után, akkor három napon keresztül félni fog. De me szucher ve loj más jadej, az, aki... Smulik, jó estét kívánok! Sabuatov, műság Izraelben. Szóval, de me szucher ve loj más jadej, ha valaki vért csapol magából, így mondják ezt, a múltkor már kijavítottatok, hogy amikor régen ugye az volt egy gyógymód, hogy piócákkal vért szedtek saját magukból, azt hiszem vércsapolásnak nevezik. Most ezután is kezet kell mosni, és ha valaki nem mos ezek után kezet, akkor mafchit siva jojmi, akkor hét napon át fog félni. De sakil mazjevelői masi jadej, az, aki elmegy hajat vágni, elmegy a fodrászhoz, a fodrász után is kell, hogy kezet mosson, és ha nem mos kezet, akkor mafchit lassajami, akkor három napon keresztül fog félni, és nem fogja tudni, hogy mitől fél. De Sagel tufrevelői masi adej, az, aki a körmét vágja, és nem mos utána kezet, mafchit hadajai, ma az egy napon keresztül fog félni, velő jada majka mafchin, és nem tudja, hogy mitől fél. Jada a usza, az, aki a szájára, a felső ajkára teszi a kezét, dárga le fachda, az fél, jada a pusza, dárga le sinusza. Az, aki a homlokára teszi a kezét, az mindjárt el fog aludni. Most ugye az utolsó kettő az kétféleképpen is érdemezhető, az egyik, hogy az, hogy aki itt tartja a kezét, az állandóan félni fog, aki meg itt tartja a kezét, az nagyon hamar el fog aludni. A másik egyszerűbb értelmezés, hogyha valaki itt tartja a kezét, az ugye ide tartjuk a kezünket, hogyha megijedünk, és a homlokunkra tesszük a kezünket, amikor elálmosodunk. Az okokozat az itt kétféleképpen értelmezhető. És még visszatérve itt a kézmosás jelentőségére, ugye a Talmud azt mondja, hogy különböző dolgok után kezet kell mosni, és ha nem mossa a kezed, akkor félni fogsz, és nem tudod, hogy mitől félsz. Ugye ennek van nyilvánvalóan egy egyszerű higiéniai magyarázata, hogy az ember mosson minél többet kezet, és van egy spirituális magyarázata, hogy ezek a dolgok, mint a köröm, a haj, a vér, ezeknek van valamilyen misztikus erejük, és valamilyen ruach hatuma, valamilyen tisztátalan szellem van a hajon, a körmön, a véren, és ezért kell kezet mosni, miután ezekkel valamilyen módon kapcsolatba kerültünk. A köröm és a haj tisztátalansága az a kabbala szerint abban jelenik meg, hogy ez a testünknek az egyetlen olyan, vagy két olyan része, amelyben van is élet, meg nincs is. Az élet ott van, hiszen látjuk, hogy nő, a másik oldalról viszont nem fáj, nem érez fájdalmat a testünknek ez a része, a köröm és a haj, és ezért ez egy olyan része a testünknek, amelyik él is, meg nem is, amelyik az életet nem teljesen veszi át, és ez a szimbolikája, a metaforája a tisztátalan bűnös dolgoknak, amelyek Istentől megkapják az energiát, az isteni energiát, de valahogy nem ismerik azt el, nem élik át, nem internalizálják, és ezért lehetséges, hogy az egyik oldalról az isteni energiából, az isteni teremtő erőből merítik az energiájukat, és a másik oldalról mégiscsak szembefordulnak vele. Tana öjjönöm másként tágszám mita a finomi hupin bekli bárzeluakra a sajra lehem. Azt is tanultuk egy brájtában, hogy nem szabad az ételt, italt az ágy alá tenni, mert hogyha ágy alatt tartjuk az ételt, italt, akkor azt megszállja a tisztátalanság szelleme. Most ezek közül különben a tanácsadók közül a mai napig szokás, zsidó szokás, hogyha levágtuk a körmünket, akkor kezet mossunk, hogyha hajat vágtunk, akkor kezet mossunk. A zsázsaevés nem tudom, mert elég ritkán láttam valakit zsázsát enni, de az egy kérdés, hogy a vérvétel után kezet kell mosni, és ez egy komoly vita a poszkim között, a különböző késői törvényhozók között, hogy az, amiről itt beszélünk, ott, itt a vérvétel az gyógyítás céljából volt, manapság a vérvétel az diagnózis okán történik, és a kettő ugyanaz alá a megítélés alá esik-e, és mondjuk-e azt, hogy ugyanúgy, ahogy régen a gyógyítás céljából használt vércsapolás után kötelező volt a kézmosás, ugyanúgy ma is kötelező lenne a kézmosás a vérvétel után. Az is egy szokás a mai napig, hogy nem szoktunk ételt, italt az ágy alatt tartani. Emlékszem a jesivában, ahol elég szűkösen voltunk egy szobában, ez egy külön probléma volt, hogy az otthonról hozott finomságokat hol lehet tárolni, mert a szekrényünk nem volt. Akkor voltak, akik az ágy alá tették, és voltak, akik ez ellen komoly tiltakozást rendeztek, mondvá, hogy az ágy alatt nem szabad ételt, italt tartani. Tanorában a lista adom, máim lőjbe lélére, viaészve lőjbe lélése, vasszaészve, imsa azt adom, amiből is, amit ne szakana. A Brájta azt mondja, hogy az ember ne igyon vizet keddeste és péntek este. És hogyha mégis iszik vizet keddeste és péntek este, akkor ha ebbe belehal, az a saját felelőssége. Itt különböző magyarázatok vannak, hogy itt miről van szó. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem szabad vizet inni, hanem sokkal inkább arról, hogy nem szabad vizet inni egy forrásból gyertyafény nélkül, gyertyalány nélkül. Az veszélyes. Nyilván az ember nem látja, hogy mit iszik. Az egy külön kérdés, hogy miért éppen pénteken és kedden este probléma ez ennyire. Miért nem akkor mondjuk azt, hogy ez minden este probléma. És erre is különböző magyarázatok vannak. Később fogjuk olvasni, hogy az örökkéval úgy rendezte a dolgokat, hogy az eső lehetőleg keddéjel és péntekéjel essem. Ezek azok az éjszakák, amikor az emberek nem mennek ki az utcára. Ugye péntekéjel azért nem, mert akkor szombat van, keddéjel, vagy mindjárt fogjuk tanulni, mert akkor a szellemek nem járnak. Akkor vannak a szellemek a szabadjára eresztve. Bárhogy is legyen, akkor valószínűleg ezért nem érdemes, vagy még inkább kell tartózkodni a forrásvízből való ivástól keddéjel és péntekéjel, mert ilyenkor felduzzadnak a források, a patakok az esőtől. Májszakana ruachra, mi az a veszély, ami ilyenkor van? Azt mondja, ez egy rossz szellem, ami megszállja ilyenkor a vizeket. Vim cachei majta kantei, mi a helyzet akkor, ha valakinek nincs gyertyája, és nagyon szomjas? Akkor hogyan igyon a patak vízből? Azt mondja, a Talmud, Léma, Siva, Kailes, Amar, Davidala, Májma, Hader, Nisti, akkor ráolvasásként elmondhatja azt a hét hangot, amit Dávid király a Zsoltárokban mondott a vízre. Itt azt úgy kell érteni, hogy különböző Zsoltár versekben Dávid utal valamilyen hangra, isteni hangra, ami a vizek fölött van, összesen hétszer. A Zsoltároknak a 29-es fejezetében, a 3-as, 5-ös, 7-es, 9-es mondatban az örökkévaló hangja a vizen, az örökkévaló a sok vizen, az örökkévaló hangja erősen, az örökkévaló hangja szépen, az örökkévaló hangja töri a cédrusfákat, és az örökkévaló eltöri az örökkévaló hangja eltöri a tűz lángjait, az örökkévaló hangja a sivatagban. Most itt ugye ezeknek a hangoknak csak egy része kapcsolatos a vízzel, de úgymond az örökkévaló hangjára hivatkozni az egy erőt ad az embernek annak arra, hogy ezekkel a rossz szellemekkel megbirkózzon, hogyha mégis olyan szomjas, és nincs nála a zseblámpa, megvilágítsa, hogy mit is iszik abból a bizonyos patakból. Oké. De Eloi, ha nem tudja fejből elmondani ezt a hét Zsoltár idézetet, akkor mondjon valami más. Léma hachi. Lulei safan a nigrain a nidrafan bein kaichvai a svina bein bli és mina az lina. Ez nagyon misztikus ráolvasás. Ami úgy hangzik. Lul safan a nigrain a nidrafan. Ezek gondolom, hogy különböző szellemeknek a nevei. Bein kaichvai a svina. Csillagok között ülök. Bein bli és mina az lina. És kövér emberek között megyek. Nem világos, hogy ez miért, ennek a ráolvasásnak mi az ereje, de mindesetre ez egy olyan ráolvasás, hogyha ezt mondjuk, akkor a rossz elemek elszaladnak a vizek fölül. De in lo ikas in is behadein is arreve leimale. Ha pedig erre sincs módja, mert erre sem, ezt sem tudja mondani, akkor ha van a közelében egy másik ember, azt ébreszze föl, és mondja neki azt, plánya bár plánya, XY fia, Cachenje Maja, én szomjas vagyok, hát de nincs, és utána menjen inni, még valakit vonjon be ezt, mert tegnap is láttuk, hogy a szellemek támadása az elsősorban egy egyedülálló embert támad inkább, és ez, hogyha még valakit magunkkal viszünk, bevonunk, akkor kevésbé vagyunk kitéve a szellemek támadásnak. Itt visszautalnék arra, amiről szerintem a Sabbat traktátusban beszéltünk, tegnap is említettem, vagy tegnap előtt a Maimonides, aki szerint a szellemek, ez az egész szellem dolog, ezt nem szó szerint kell érteni, és ilyenek nincsenek. És a Maimonidesnek van egy másik ellen, ahol azt mondja, hogy a szellemek, amikről itt a Talmudban szó van, az a valamilyen negatív mentális állapot. Az embert megszállja valamilyen rossz, ahogy manapság is mondják, megszállta egy rossz szellem. Tehát valamilyen rossz mentális állapot, és arra mindig egy nagy segítség, vagy egy ima, egy zsoltár, vagy egy másik ember. Amikor egyedül vagyunk, akkor sokkal inkább urrá lesz rajtunk a negatív energia. Ha még valaki velünk van, az erőt tud adni. Ezért is, hogyha látjuk, hogy a környezetünkben van olyan ember, akit rossz szellem támadott meg, ami azt jelenti, hogy valamilyen nagyon rossz mentális állapotba került, akkor önmagában a társaságunk az már egy kicsit ki tudja őt zökkenteni a rosszból, és nem hagyjuk, hogy a szellemek megtámadják. Illoj me karkes nechtama ach civa va hader nisti. Hogyha erre sincs mondja, akkor legalább csináljon egy kis zajt a hordó fedelével, és utána igyon. Vi illoj nisdi bej midi va hader nisti. És hogyha erre sincs mond, akkor dobjon be valamit a vízbe, és utána igyon. Mindegyikre, hogy eliessze a szellemeket. Tanira banna li ista, adon máim lőj minna, ha érsz lőj minna, gamin belájlom, im sasz adon, amibra is, amibra is, amibra is, egy másik helyen azt tanácsoljuk a brájtában, hogy az ember este soha ne igyon folyóból vagy tóból, és hogyha iszik, akkor a veszély miatt, hogyha mégis meghal, akkor csak magára vessen. Máj szakana, milyen veszélyről van egy szó, szakana savriri, a veszély, a közvetlen veszélyt az, hogy meg fog vakulni. Így szaki májta kante, mit csináljon, hogyha mégiscsak szomjas? Íka, én is bár, de én mellé, pányobál, pányos szaki májta. Hogyha van vele valaki, akkor ébresze föl, és mondja azt neki, hogy XY fia, nagyon szomjas vagyok, szeretnék inni, és ezek után így jön. Így laj, léma, ihul enav sej, és hogyha senki nincs vele, hanem egyedül van, akkor csak mondja saját magának, plánja, XY, mondja a saját nevét. Amrali imi, az anyám azt mondta, is the hirme savriri, savriri, briri, riri, riri, jiri, jiri, jeri, jeri, riri. Cachina májve kaci hivri. Nagyon misztikus az, ami most jön. Azt mondja magának azt, hogy mondjuk, ha én vagyok, Slomo, azt mondta az anyám, vigyázzál a vakságtól, és elfogynak a betűk. Magyarul azt a szót, hogy vakság, amitől félünk, hogyha iszik a vízből, akkor ez a veszély fönnáll, hogy ilyen ártalom fogja érni. Ezt a szót, ezt mondja ki addig, amíg egyre csökkenti a szónak az erejét. A szónak, ugye, mint a, ez fordított, mint a, hogy van, a nem, ó, ió, ció, áció, káció, akáció, vakáció, amit mindig fölírtunk a táblára a szünet előtt. Ez pont fordítva. egyre csökkenjen a szavaknak, a szónak a betűi. És a végén mondja azt, Cochina Májabe Kossi Hivdi, fehér mondják, fehér porcelán pohár, nem porcelán, hanem cserép. Fehér cserép pohárból fogok vizet inni. És a fehér cserép pohárnak mi a misztikus jelentése, azt most nem tudom megmondani, de a kommentárok azt mondják, hogy ennek a, hogy egy szóból mindig elhagyunk egy betűt, és egyre kevesebb lesz, ezzel kifejezzük, hogy annak a szónak a szimbolikus, misztikus ereje egyre fogy. Ugye a kabala szerint, a zsidó misztika szerint minden dolognak a neve, az valamilyen módon annak a dolognak a szellemi, spirituális ereje. A kabala azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor szavakkal teremtette a világot. A szó, a kimondott szó, az tulajdonképpen egy transformátora valamilyen magasabb dolognak a külvilág felé. Ugye amikor én beszélek, akkor valamit, ami a fejemben van, adok át a hallgató közönségnek. Az örökkévaló teremtő energiája transformálódik Isten szavai által a teremtéssé. Ezért a szavak, a kimondott szavak, azok az isteni szavak, azok a teremtő energia transformátorai, ezek az isteni szavak héberül hangzottak el. A héber szavak, tehát a héber betűk és szavak, azok az adott teremtett dolognak a isteni energiába való bekötése, a transformátora, amin keresztül az energia hozzájut. És hogyha ennek a szónak a mindig vágunk ebből a szóból egy betűt, azzal szépen lassan elfogyasztjuk az energiáját annak a fogalomnak, amit takar az a szó. Szerintem talán ez a magyarázata annak, hogyha jártatok Izraelbe, látjátok, vannak a breszlevi haszidok, akik a breszlevi Nachman rabbinak a hívei, és ott van egy ilyen mondókájuk, rabbi Nachman Meuman, hogy a umáni rabbi Nachman, és a nevét úgy mondják ki, hogy mindig egy betűt hozzátesznek a nevéhez. Akkor ez, gondolom, ez a fordítottja ennek a fogalomnak, hogy nem csökkentjük a spirituális energiát, hanem növeljük a spirituális energiát abban az adott dologban. Oké, idáig tartottak a szellemek, és hasonlók, és most át fogunk térni különböző más életviteli jó tanácsokra. Méghozzá annak kapcsán, amit a misnában tanultunk, a misnában arról volt szó, hogy kötelező a 4 pohár bor fogyasztása a pészachi széder estén. És azt mondta a misna, hogy ez annyira nagy kötelesség, hogy még akkor is, hogyha valaki olyan szegény, hogy a közösség központi támhujából, a közösség központi jótékonysági alapjából él, akkor is kell, hogy vegyen 4 pohár bort. Azt mondja erre a Talmud, psita, miért kezd külön mondani, ez magától értetődik? Azt mondja a Talmud, lény nicrach el a finnő rabia kivéd amirász a sabát hohajl, bálti cztalek le briaiz, hachamisum pircumi nissam majdim. Azt mondja a Talmud, azért van szükség arra, hogy ez külön kihangsúlyozza a misna, mert van egy vélemény a Talmudban, Rabbi Akiva véleménye, aki azon az állásponton van, hogy az ember csak nagyon-nagyon szélsőséges esetben fogadjon el bármifajta cedakár, bármifajta jótékonysági adományt valaki mástól. Rabbi Akiva azt mondja, a szer sabát hohal, az ember előbb jusson olyan helyzetbe, hogy a szombatját hétköznapi módon élje meg, mintsem, hogy jótékonyságból csinálja a szombatot. Magyarul nagyon nagy dolog a szombat tisztelete, hogy a legjobb ételeket, a legfinomabb ételeket, italokat, a legszebb ruhákkal tiszteljük meg a szombatot. De az a erény, hogy az ember nem másoknak a jótékonyságán élősködjön, ez az erény még ezt is megelőzi Rabbi Akiva szerint. Rabbi Akiva azt mondja, előbb tedd a szombatodat hétköznappá, mint hogy másoknak a jótékonyságra szoruljál rá. Most azt akarja mondani itt a misna, hogy ebben az esetben, Pészach 4 pohár borának esetén, még Rabbi Akiva is egyetért, hogy kötelességünk 4 pohár bort inni, még akkor is, hogyha ezt jótékonysági alapból vesszük. Tanod vejeli jó, áfalapis amire meg kívászos, a bátka hajvált, egy szárka bíjászával, azt a davar, múlva összeg bészi. Ennek kapcsán, egy brájta azt mondta, hogy bár azt mondta, Rabbi Akiva, hogy tedd a szombatodat hétköznappá, csak hogy ne legyen rászorulva másokra, azt azért ő is gondolja, hogy valami minimális különbséget azért be kell vezetnünk a szombatba a hétköznaphoz képest. Kell, hogy legyen valami. Valami kis étel, valami kis ital, valami kis szép dolog, amivel megtiszteljük a szombatot, még akkor is, hogyha Rabbi Akiva tanítását követjük, és a szegénységünk okán másokra nem akar már rászorulva lenni, a szombatot is hétköznapi módon éljük meg. Majnin hu, amarab papa, kegyen kassa de harsana. Milyen dolog van például, amivel a szombatot külön meg lehet tisztelni? Például a kassa de harsana. Ez valamilyen kis olajban sült halak, mondjuk Szardínia. Ezt csak én mondom, hogy Szardínia. De volt ebben olaj, meg egy kis liszt, és így sütött kis halacskák voltak. És ez pedig egy apróság, de ez is egy olyan dolog, amivel meg lehet tisztelni a szombatot, még akkor is, hogyha amúgy minden más szempontból hétköznapias a szombat, legalább egy apróság legyen, amitől tudjuk, hogy a szombat különleges. A Júdában téma, mert Háveászken, namerbe, kálken, nesen, racke, cvivi, gibelke, állirászen, havelmesem, semáim. Ennek kapcsán idézi a Talmud azt, amit Rabbi Huda mondott az atyák traktátusában. Azt mondta Rabbi Judaben téma, legyél olyan erős, mint a párduc, és olyan könnyű, mint a sas, fuss olyan gyorsan, mint a szarvas, és legyél olyan bátor, mint az oroszlán, mindezt azért, hogy teljesítsd az atyai, az égi atyád akaratát. Ugye mit akart ezzel mondani? Még akkor sem, hogy nagyon szegény vagy, és nagyon nehézkes az életed. Valahogy mégis vegyél erőt magadon, és próbáld meg elérni, hogy legalább egy minimális dologgal meg tud tisztelni a szombatot. Tanrá, banon, sivad, valami, cimarabia, kivesz, rabia, suabenoj. Most itt az előbb Rabia Kivát idéztük. Ő volt az, aki azt mondta, hogy tedd a szombatodat hétköznapivá, mintsem, hogy rászorulj másoknak a jó szívére. Ezt a tanítását Rabbi Akiva hat másik tanítás között mondta Rabbi Yeshuának, a fiának. Mi volt ez a hét tanítás? Bni, áltésebbe gajvesen írve tisne. Azt mondta, fiam, ne a város közepén, a legfeltűnőbb helyen üljél, és ott tanuljál tórát. Ugye, mit akart ezzel mondani? Az ember nyilván arra hívta fel a figyelmét a fiának, hogy foglalkozzon a tóratanulással, de ne egy nagyon központi feltűnő helyen csinálja ezt, mert az ott járókelők el fogják vonni a figyelmét a tanulástól. Egy. Kettő. De áltadul be írsere is a talmidek a hamim. Ne lakj egy olyan városban, akinek a vezetői, a polgári vezetői maguk is nagy rabbik. Ugye ez egy érdekes tanítás, hogy ugye azt mondja, hogy a városvezetők általában világi emberek, ha mégiscsak rabbik vagy ilyen nagy tudósok lennének, az nem szerencsés. A kommentárok ezt nem teljesen értik, hogy ezen mi a baj. Van mindenféle magyarázat, az egyik az, hogy általában azért az az illő, hogy valaki egy nagy tudós, egy rabbi, az a világtól elvontan él, és nem pedig a világ dolgaiban aktívan részt véve, és szegénységben él, és nélkülözésben, mert teljesen átadja magát a tórának, viszont hogyha olyan emberekkel van dolgod, egy olyan városban laksz, ahol a városvezetők, akik nyilvánvalóan jómódúak, és részt vesznek a világ dolgaiban, és ők is tóratudósok, akkor tőled, mint tóratudós, ugyanaz lesz az elvárás, hogy te is a világ dolgaiban nagyon aktívan részt vegyél, és ezért nem szerencsés ott egy ilyen helyen laknod, hogy nehogy ilyen elvárások szülessenek veled szemben. Álti kanesz le bészha piszaim. Kolsekein le bészha verha. Egy egészen más dolog, a hármas tanítás, azt mondta neki, ne lép hirtelen be a házadba. Mindig, amikor bemész a házadba, előtte kapodj, hogy nehogy rátörjél az otthon levőkre, és olyan kellemetlen, méltatlan helyzetben találd őket, vagy rájuk ijesszél. Most ez így van a saját otthonoddal is, pláne, hogy így van, hogyha egy idegen otthonba lépsz be. Váltimna minna alimirag leha, soha ne járjál mezikláb. Ugye ez régen a nem volt magától értetődő a cipő vagy a szandál használata, de egy talmid chacham, egy tóra tudós részéről illetlenség lett volna, hogyha nem vesz cipőt. Ötös tanítás, haskenbe echad, reggel, amikor fölkelsz, akkor egyél, jókorán egyél reggelit, ve kájcrüpne a hámabe egyél, hejrefrüpne a cina. Nyáron azért fontos ez, hogy ne kapjál napszúrást, télen pedig azért, hogy ne fázál meg, tehát hogy a immunrendszered erős legyen. És tedd a szombatodat hétköznappá, csak hogy ne legyél rászorulva másokra. Ez ugye az a tanítás, amiről az előbb beszéltünk. És a hetes, velvém is tádelim adam, sa sám, messze hekeszlaj. És az utolsó, legyél, vagy igyekezz olyan emberrel, akinek a szerencséje a javára van. Szó szerint különben ezt úgy mondja az a kifejezés, a som messze hekeszlaj, akire rájátszik az óra, az órája. Azt akarja mondani, hogy akinek jó, szerencsés óménye van. Most ezt az utolsót próbálja a Talmud tisztázni, ez mit jelent? Mit jelent az, hogy és igyekez azzal az emberrel, aki szerencsés? Ez mit jelent? Amaráv papa, lőj le mizben mi nej, lőj le zebuné lej, ellen a mivet, suksusz behadej. A papa azt mondta, ez nem azt jelenti, hogy tőle vásárolj, vagy neki adj el, hanem azt jelenti, hogy próbálj meg vele valamilyen közös üzletet kötni. Ugye ő szerencsés, ha vele közösen fogsz üzletet kötni, akkor te is szerencsés leszel. Tehát valamilyen partneri viszonyba kerülni vele. Ácsad amaráv smolybari icchak, májdik szív, vászei, jadav, biráhtam, kolonéjtöbb prutamé, hiav, vizbarek, a finom ízben, mint név lesz, ünlen ízben, és ápérdami. Ráb smolybari icchak tanítása szerint viszont, ez akár azt is jelenti, hogyha csak veszel tőle valamit, vagy eladsz neki valamit, már azzal is az ő szerencséje egy kicsit rád is rád fog szállni. Miért? Mert Jobbnál azt olvassuk, hogy a Jobb történetében Jobb a kezdetben borzasztó szerencsés volt, a Salmesz, a Hekeszlaj, az órája rájátszott, az ideje rájátszott, pozitív órája volt. Ugye ez különben azt is kifejezi, ez az óra, Salmesz, a Hekeszlaj, az órája játszik rá, hogy azt akar ezzel mondani a Talmud, hogy az, amikor az ember szerencsés, az nem tart örökké. Vannak időszakok, amikor szerencsés van, amikor nem. Szóval ezt úgy kéne akkor talán fordítani legjobban, hogy amiki szerencsés időszakát éli. És Jobbnak, ugye a történet kezdetén, ő nagyon szerencsés időszakát élte, mindenben sikeres volt, fantasztikus minden. És ott azt mondja az első fejezetben Jobb könyvében, Mászei Adav Berachta, kezei cselekedetét megáldottad. Ami azt jelenti, most mondom, hogy Iszhak szerint, hogy azokat a dolgokat is megáldottad, amik már nem voltak nála, hanem tőle az ő keze alá kerültek ki, vagy az ő kezébe kerültek, azok is mind áldottak lettek. Tehát ez alapján, hogyha egy olyan emberrel van dolgod, akinek éppen szerencsés időszaka van, akkor azzal az emberrel érdemes akár üzletet is kötni, eladni neki, venni tőle, mert az is szerencsét fog neked hozni. Megyünk tovább. Ha misad varim cíva, Rabbi Akiva, szerintem simenben jöhájk, se aja havosbe beiszászulim. Később ugye Rabbi Akiva a rómaiak börtönébe került, mint a bárkokba felkelés egyik nagy támogatója, illetve egy olyan rabbi, aki a tilalom ellenére a tórát tanította, és a legborzasztóbb körülmények között a börtön után ki is végezték. Amikor a börtönben volt, akkor tanítványának, Rab Simon ben Jochájnak a következőt mondta. Meg a következő párbeszéd zajlott le közöttük. Amar lo, Rabbi lam déni tajra. Azt mondta Rab Simon ben Jochaj, Rabbi Akivának, Mester, taníts egy kis tórára. Amar éni me lam decha. Rabbi Akiva azt mondta, nem foglak tanítani. Miért? Ugye Rabbi Akiva félt attól, hogy elkapják Rab Simon ben Jochajt, hogy tórát tanul, és őt is le fogják csukni. Amar lo, Én adtam elám déni, a nia imerle jochai abomói szerchalem málhusz. Erre azt mondta neki, ha nem tanítasz, akkor elmegyek Jochaihoz, az apámhoz, akinek ugye jó kapcsolatai voltak a rómaiaknál, és ő fel fog jelenteni a hatalomnál. Ezt természetesen nem kell szó szerint venni, de azt akartam mondani, hogy nagyon akarok tanulni. Szóval kész vagyok a veszélyre. Erre azt mondta neki, amár lejjebb nia iszeme mása éger röjtse linak a para racella hénik. Híres mondás, azt mondta neki, Rabbi Akiva, fiam, jobban, mint ahogy a borjú akar szopni, a tején akar szoptatni. Magyarul azt akarták mondani, hidd el, hogy én még jobban szeretnélek tanítani téged, mint amennyire te szeretnél tanulni. Amar laj, umi veszakana, erre azt mondta neki, hogy simai hájön, oké, de ez így van, akkor tulajdonképpen kikerül veszélybe azzal, hogyha tanítasz engem. A tehén vagy a borjú? A borjú, ha nyugodtan taníthatsz. Miért? Mert te már így is börtönben vagy, így is meg fogsz halni, akkor ha itt valaki veszélybe kerül a tanulás által, az én vagyok, mert én még nem vagyok börtönben, ha elkapnak minket, hogy mi tórát tanulunk, akkor engem fognak börtönbe, a borjút engem fognak börtönbe tenni. Amer laim bi kastale chanek hitla be ilen gadon. Akkor miket mondott erre neki Rabbi Akiva? Beadta a derekát, és elkezdte tanítani, és az első tanítása következőképp hangzott. Imbi kastale chanek hitale be ilen gadon. Ha szeretnéd magad felakasztani, akkor akaszt föl magadat egy nagy fára. Ez egy szép, szép mondás. Az a lényege, az egyszerű jelentése, vagy az egyszerű metaforikus jelentése az az, ha már egy áldozatot hozol, és azzal az áldozathozattal valamilyen példát akarsz mutatni, akkor azt tedd nagyon nagy nyilvánosság előtt. De a kommentárok azt mondják, hogy ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ha akarsz tanítani valamit, amiről meg vagy győződve, hogy helyes, hogy az úgy van, akkor azt ne a saját nevedben mond, hanem mond valamilyen korábbi nagy rabbinak, egy nagy fának a nevében, és akkor jobban el fogják fogadni a népek. Ez nagyon érdekes mondás, mert ez alapján akkor lehet hazudni. Van egy másik a Talmudban, arra van szó, hogy nem ez pontosan hol van. És ahol azt mondja, hogyha valaki úgy tanít valaki másnak a nevében valamit, hogy ezt nem mondta valójában az a valaki más, akkor az halált érdemel, mert az azt eredményezi, az örökkévaló shinája elszálljon a földről, tehát ez egy nagy bűn, akkor hogyan mondhatta azt Rabbi Akiva, hogy itt tanítsál valamit, de ne a magad nevében, találd ki, hogy ez ki, valaki mondta korábbra, és annak a nevében. És a kommentárok erre azt mondják, hogy egy szádikról van szó, aki meg van győződve, hogy ez az isteni igazság, akkor ő ezt megteheti, de mindenképpen egy kicsit nehézkes ez a mondás, hogy ezt hogy kell érteni. Mi volt a következő tanítása? Azt mondtak, sátame lámendez bínhalám déjúba széfer muga. Azt mondta, amikor a fiadat tanítod, akkor ügyelj rá, hogy a könyv, a tekercs, a tóra tekercs, amiből tanítod, az legyen egy ellenőrzött tekercs, nehogy hibás szöveg legyen benne. Ugye régen a írott szöveg, az egyedül a tóra volt, és ha tanítasz, akkor figyelj rá, hogy az egy ellenőrzött tekercs, nehogy téves dolgokat tanuljanak belőle. Ugye az is itt is egy kérdés, hogy miért mondja azt, hogy amikor tanítod a fiadat, és erre azt mondja a Talmud, Májhi, Amer ravevei szimerem sársebe hadata, sebasta kivenda al. Mire, hogy kell ezt érteni? Hogy amikor tanítod a fiadat, amikor elkezd a fiat tanulni, az első tanítás, amit adsz neki, arra ügyeljél, hogy az egy ellenőrzött, helyes dolog legyen, mert ilyenkor még nagyon friss a gyermek feje és szíve, és amit elmondasz neki, az úgy fog megmaradni benne. És ezért, hogyha hibásan vagy rosszul mondasz valamit, az hibásan és rosszul fogja emlékezni. Mi volt a harmadik dolog, amit tanított le? Isze vásel, bektére, se bisel, bohaverha. Ne főzz egy olyan lábosban, amiben a fele barátod már főzött. Mit jelent ez? Ez is valami metaforikus jelentése kell legyen. Maininhu. Azt mondja a Talmud, grusa bechaye baila. Ez azt jelenti, hogy az ember igyekezzen ne elvenni egy elvált asszonyt, akinek még él az ex-férje. De amer már, garusa nasa grusa, árba dejzbe mita. Ahogy egyszer valaki mondta, ha egy elvált nő hozzá vagy egy elvált férfihez, akiknél mind a kettőnél az ex-férj és az ex-feleség még életben van, akkor árba dejzbe mita, akkor az ő ágyukban négyen vannak. Magyarul, amikor a nemi aktusra sor kerül, akkor a feleség ott van, de ott van a feleségnek a fejében, ott van a feleség, de a feleségnek a fejében ott van a régi férje is. A férj ott van, és ott van az ő fejében a régi felesége. Akkor igazából mind a ketten-ketten vannak, akkor összesen négyen vannak, és ez nem egy szerencsés konstelláció. Vibaj széma a filubálmona, visíse enkolec bojsz, savajsz. Azt mondja a Talmud, még az is lehet, hogy egyesek szerint nem csak az elvált fél, ne csak ne vegyél el egy elvált nőt, vagy ne menjél hozzá egy elvált férfihez, hanem egy özvegyhez sem. Miért? És a fish ain't called boy, savajsz, mert nem minden új egyenlő. Az új, az itt finoman van, ez egy kód szó a nemi szervre. És azt akarja mondani ezek szerint Rabbi Akiva, hogy nem annyira szerencsés az elvált, vagy akár özvegy házastárs, mert mivel volt már korábban valamilyen nemi élettel kapcsolatos tapasztalata, lehet, hogy elégedetlenkedni fog a te teljesítményeddel, mert van mihez viszonyítania. Szóval nem arról van szó, hogy mint ahogy az előbbi magyarázatban, hogy az a gond, hogy miközben a nemi aktusra sor kerül, akkor az ő fejében ott van az előző férje, vagy neki ott van az előző felesége. Ha viszont már nincsenek életben, akkor ez nincs így. Hanem csak egyszerűen maga a nemi tapasztalatok folyamatosan esetleg nem annyira szerencsés összehasonlításokhoz fognak vezetni, és viszonyításokhoz, és ez kárára lesz a házasságnak. Ez egy érdekes kérdés, hogyha az első magyarázatot nézzük, és a probléma az akkor van csak, hogyha az első magyarázat szerint akkor volt gond, hogyha nem egy özvegyről, hanem egy elvált asszonyról, vagy egy elvált férfiről beszélünk, és azért, mert hogy az ő fejükben ott van a volt férjük, vagy a volt feleségük. És miért, hogyha már meghalt a feleség, vagy meghalt a férjük, már nincs ott a fejükben? Ezt a kérdést felteszik a kommentárok is, és azt mondják, hogy van egy olyan alapelv, hogy az örökkévaló úgy rendezte a világ dolgait, hogy egy halott, hogy egy halott az elfelejtődik szépen lassan az ember szívéből. És hogyha valaki meghalt, akkor már nem annyira van az ember fejében, és ezért az özvegy is kevésbé gondol a volt férjére, vagy volt feleségére, és ezért kevésbé probléma. Oké. Okay. Ez volt a harmadik tanítása, Rabbi Akivának. Mi volt a negyedik? Mitzva ve guf gadol oichel perosz ve loj szachar. Azt mondja, hogyha akarsz egy mitzvát és egy nagy testet, ez itt különben a nagy test az egy nagy nyerességet jelent, ha jót is akarsz tenni, meg még nyerességre is szert akarsz tenni, akkor csináld azt, amit különben máshogy a tanulmányban úgy hívnak, hogy maskanta de szura. A szurai hitelezés. Nem is hitelezés a jó szó. Szurai jelzálog. Miről van szó? Szurában, Babiloniában volt egy olyan eljárás, én kölcsön adtam neked pénzt, és te nem visszafizetted a pénzt, hanem odaadtad a földedet egy adott időszakra, és azt mondtad, hogy a földemet tulajdonképpen bérbe veszed ezért a pénzért, és amennyit ki tudsz belőle hozni termést, az mind a tiéd. És ugye általában itt azt mondjuk, hogy kiszámolták, hogy mondjuk adok neked 100.000 forintot, és kiszámolj 10 millió forintot, és kiszámoljuk, hogy ez a föld évente átlagosan mondjuk tud hozni 1 millió forintnyi termést, akkor 10 évre odaadom neked a földemet. És tulajdonképpen ezzel fizetem vissza a kölcsönt. Vagy más szóval, tulajdonképpen te bérbe veszed az én földemet. Most általában, amikor ezt kiszámolták, akkor a legkonzervatívabb számolást használták, tehát a legpesszimistább termés kihozatalt vették figyelembe, és ezért, aki ezt csinálta, az általában nagyon jól járt. És erre mondja Rabbi Akiva, csináld ezt a eljárást, mert ezzel micvát is teszel az illetőnek kölcsön adsz, ami egy micva. A másik oldalra viszont egy kis nyereséged is lesz. Micva veguf tahaj, nöjsze isa ve löj banim. És az ötödik dolog, amit tanított neki, az az volt, micaleguft, hogyha micát akarsz tenni, de a testedet is tisztán, tisztaságban akarod hagyni, akkor vegyél el egy asszonyt, hogy, és vannak fiai. Ez mit jelent? Szó szerint héberül azt mondja, noise isave loi banim, aki elvesz egy asszonyt, és vannak fiai. Ugye ez kétféleképpen is lehet magyarázni. Az egyik magyarázat az, hogy ha elveszel egy asszonyt, és születnek tőle gyerekeid, akkor egyszerre teljesítettél egy micvát, és tiszta is a tested. A tiszta a tested az azt jelenti, hogy házasságban élsz, és nem házasságon kívül, vagy házasság nélkül, és ezzel biztosítod a lelki-testi tisztaságodat. A másik magyarázat az az, hogy ha elveszel egy asszonyt, akkor is, ha már vannak gyerekei. Tehát, hogyha valaki mondjuk megözvegyül, és már teljesítette amúgy a szaporodjatok és sokasodjatok micváját, mert vannak már gyerekei, akkor is, hogyha tisztán akarja magát tartani, nem akar bűnbe esni, akkor érdemes, hogy házasodjon meg. Oké. Okay. Eddig tartottak Rabbi Akiva életviteli tanácsai. Most nézzük a következő mestert, de Beinu Akada is, Rebi, a misna szerkesztője. Négy dolgot tanított a fiainak. Az első, Altadur Besh Han Civ, Misum Delé Cane Havu, Masholach Belice Nusa. Ne lakjatok Shan Civban. Shan Civ az egy babiloniai város volt. Miért? Mert ott Lecanim, komolytalan emberek laknak, és a komolytalanságba fognak titeket vinni. Ez pontosan mit jelent? Arra a kommentárok különböző magyarázatokat adnak. Az egyik magyarázat az az, hogy ezek olyan emberek voltak, akik mindent elkomolytalankodtak, elhülyéskedtek, és a rabbikat is folyamatosan komolytalanságokkal zavarták. Mondjuk kitaláltak valamilyen teoretikus kérdést, csak azért, hogy belevigyék a rabbit az erdőbe, aki elkezdjen válaszolni, és a végén kiderül, az egész az egy kitaláció, és ezért inkább tartsd magad távol ettől a komolytalan várostól és közösségtől. Azt mondja, a következő tanítás, Altéséval mitaszaramis, ne üljél az arámi asszony ágyára. Ez mit jelent? Ezt különben már tanultuk a Brachot traktátusban. Ikad ámrédelő, tignibülő, kirjasmá. Az egyik az az, hogy ne ülj úgy az ágyadra, hogy az olyan legyen, mintha az arámita ágya lenne. Az arámita az egy kifejezés a pogányra. És itt mit jelent ez? Hogy az ember aludni megy, akkor ismételje el, mondja el a smá imát, hiába már az esti imában elmondta, de mondja el az ágyánál ismét, és ne feküdjön le úgy aludni, mint ahogy a pogányok fekszenek le smá imamondása nélkül. Ez jelenti azt, hogy ne ülj az arámi ágyára. Mások szerint, ikada amri, de löj tinszil gyóista. Mások szerint ne üljél arámi ágyára. Az azt jelenti, hogy arámita nőt, aki betért zsidónak, ne vegyél feleségül. Amit tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy bármilyen betért nőt ne vegyél feleségül. Ez egy jó tanács, nem egy kötelesség. Miért? Azt mondja a kommentár, mert attól kell tartani, hogy nem fogsz odafigyelni, és mondasz valami dehonestálót a nem zsidókra, elfelejted, hogy ő is ebből a közegből jön, és ő meg fog sértődni rád. Érdekes. Ikad Amri, és a harmadik magyarázat szerint a Ramis Mames, umi Summaisadrev Papa, és a harmadik magyarázat szerint ne ülj egy arámi nő ágyára. Szószoros értelmében véve. Miért? Amiatt a történet miatt, ami Rav papával történt. Mi történt Rav papával? A Talmud elmeséli a Brachot traktátusban, hogy Rav papa kölcsön adott pénzt egy arámi nőnek, és mindig bejárt hozzá a visszafizetést elvenni tőle, és a nő egyszer tőbe húzta úgy, hogy volt egy halott gyerek a házában, és a gyereket ráfektette az ágyra, letakarta egy pokróccal, és amikor bejött Rav papa, azt mondta neki, ülj le az ágyra, Rav papa leült az ágyra, nem tudta, hogy ott van a halott gyerek, egyszer csak felrántotta a pokróc, és ott volt a halott gyerek, és elkezdett kiabálni, hogy Rav papa ölte meg, mert így akarta megvádolni és ezzel a papának, hogy nekem visszafizetni a pénzt, a papának pedig el kellett menekülnie a hatóságok elől. És erre azt mondták, ne üljünk egy arámi tanő ágyára. Gondolom a dolognak azért más indikációi is voltak. Miért érdemes kerülni egy arámi nő ágyát? Harmadik tanításra. Altav riach acmecho minem mehesz, dilma más kachalach, vagy sakli minach kolde iszlach. Harmadik tanács. Ne próbálj kibújni az adófizetés alól. Miért? Mert a végén meg fognak találni, és a végén többet kell fizetned, az egész vagyonod rá fog menni. Inkább fizess ki azt, amit ki kell. Mint a kommentárok megkérdezik, hogy milyen tanítás ez. Hát természetesen az adót azt fizetni kell. Azért fizess adót, mert ha nem fogsz, ha adókerülő leszel, akkor a végén el fognak kapni, és mindenedet ki kell fizetni, mindenedet elveszik. Várjunk csak. És azért nem mondasz, hogy fizess adót, mert fizetni kell adót, ez a kötelesség. És a kommentárok azt mondják, hogy itt nem az egyszerű, nem arról az adóról van szó, ami tényleg fizetni kell, hanem annak idején voltak ilyen, ki volt szervezve a hatalom, a királyság kiszervezte az adófizetést, outsourcolta, hogy manapság mondanák, és ilyen magánadószedők voltak, akiknek az volt a feladatuk, hogy legalább ennyi adót beszedjenek. De ők önhatalmulag kivetettek sokkal nagyobb adókat is, amik teljesen jogszerűtlenek voltak, és erre mondja azt, hogy még ezt is érdemes kifizetni, mert ha nem fizeted, és próbálsz kibújni alóla, a végén még többet fognak tőled beszedni. Váltám, hogy miftéás sajb és alsa élő, mint a gám, minne se állszatni, mert rákedbein kárnav. Ne állj a ökör elé, amikor az följön a vízből, mert a sátán táncol a szarvai között. Amarabi Smolbe sajb, amadu nisszan. Smol azt mondta, hogy ez egy fekete ökörről és a tavaszi nisszán hónapról szól. Mit jelent ez? Mikor följön a ökör a vízből, tavasszal, és meglátja, fürdés után meglátja a gyönyörű füves terepet, akkor eltelik önmagával, és teljesen megbolondul, megőrül, és ilyenkor sokkal hamarabb öklel, mint bármilyen más állapotban. Nyilván a dolognak van átvitt értelme is, hogy itt a megmámorosodott ökör, az egy metafora is lehet, akár emberekre, akik valamilyen oknál fogva éppen meg vannak mámorosodva a saját sikerüktől, a saját jólétüktől, és ilyenkor nem érdemes az útjukba állni, mert annyira el vannak maguktól telve, hogy könnyen felöklelhetnek. Tanulábi Öisi, már hikim is sajtam, ha misi mámom is sajtam, múlt kömülai einav, ami Öisi ennek kapcsán azt mondta, hogy ha már az ökrökről van szó, hogy egy jámbor ökörtől is érdemes 50 áma távolságot tartani, az 25 méter. Egy öklelős ökörtől pedig olyan távolságot, hogy az ember már ne is lássa. Ez a látó határon kívül legyen. Tanem is médrábi mérre is túra, pedig kulla. Szákle igra, most dej dárga me tutach. Rábi mérre azt mondta, hogy egy ökörtől annyira ügyelni kell, hogy még amikor a feje benne van, még akkor is, amikor a feje éppen benne van abban a szájkosárban, amiben a, nem tudom, hogy szájkosárnak nevezik-e, amiben a abrak, vagy abrakban, amiben a szalma van, ugye elétettek egy ilyen szájkosarat, amiben így lehajolt, és tudott belül enni. Tehát még amikor így a saját evésével van elfoglalva, még akkor is szaladj föl a háztetőre, és rúgd el a háztról a létrát, nehogy a létrán utánad jöjjön, olyan veszélyes az ökör, hogy fel fog öklelni. Amar Ráv nisha de tura hén-hén. Ráv azt mondta, hogy vannak különböző kiáltások, amelyekkel el lehet ijeszteni különböző állatokat. A nisha de tura, az ökröket azzal lehet ijeszteni, vagy lehet hajtani, hogy hén-hén. A oroszlánt azzal lehet, hogy ze-ze. A gamolt, a tevét azzal lehet, hogy da-da. A hajót azzal lehet, hogy hillani, hája, hillanna, ve hilluk, hulja. Ez nem világos, ez a hajó. A hajóhajtó szöveg, ez egy halandzsa, vagy van valami értelme. De mindenképpen mit látunk ebből, hogy az állatoknak a hajtására, vagy ijesztésére egy egyszerű szót kell ismételni sokszor. Hén, hén, ze, da, da. amikor egy, a hajóról van szó, itt a hajó, a, hogy mondják ezt a hajó húzók, akik ugye régen a hajót ott a folyó partján emberek húzták. És akkor ezeknek a lelkesítésére viszont már egy sokkal komplexebb mondókát kell mondani. Hilni, haja, hilla, vagy hillukulája. És erre nagyon érdekes dolgot mond a Rasbám. Ezt valahonnan idézi. Ennek az a lényege, hogy az emberben van ugye két egy alap zsidó gondolat, hogy az emberben van két pólus. Az emberben van egy állati és egy isteni pólus. És az állati pólust azt egyszerű és sokszor ismétlődő dolgokkal lehet megtörni, és az isteni pólust pedig komplexebb dolgokkal lehet fölemelni. Értsétek, hogy miről van szó. Ugye itt a Talmud azt mondta, hogy hogyan lehet elijeszteni az oroszlánt, hogy hogyan lehet elijeszteni az ökröt. Hogy valamilyen egyszerű szót kell sokszor ismételve kiabálni. Hén, 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 da, 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 da. És ugye ezt az egyszerű szót ismétled, akkor ezzel az állat megijed. Amikor motiválni akarod a hajóhúzókat, akik emberek, akkor pedig valamilyen komplexebb mondókát kell mondani. Erre azt mondja a Rasbám, hogy mi ennek a dolognak a metaforikus tanítása, hogy bennünk is van egy állat, ez lehet egy ökör, egy oroszlán, valamilyen állat, amelyik valamilyen állati vágyakozással, vagy állati viselkedéssel visz minket bele a bűnbe. Hogyan tudjuk megtörni a bennünk lévő állatot azzal, hogyha valamilyen egyszerű erkölcsi tanítást elismételgetünk magunknak. Nem komplex szellemi dolgokat, hanem egyszerűt. Ugyan, mint a hén, hén, da, valamit sokszor elmondunk magunknak, egy egyszerű erkölcsi tanítást, az már megtöri a bennünk lévő állatot. Ha pedig nem a bennünk lévő állatot akarjuk letörni, hanem a bennünk lévő isteni szellemet, az isteni lelket akarjuk felemelni, felerősíteni, akkor valamilyen komplexebb szellemi gondolattal tudjuk ezt megtenni, ugyanúgy, mint ahogy a hajóhúzóknál sem egy egyszerű szóval, hanem egy bonyolultabb mondókával kell motiválni őket. Amara bája, oer dag ve kois haminu beicim ve kinim levonim kulan kosim le davaráher. A bája azt mondta, a következő dolgok okozzák a leprát. A bőr, a hal, a forró pohár, a tojás, a fehér bolha, mindezek okozzák a leprát. Mit jelent ez? Oyr, le mande gonia maschede cala. A bőr az azt jelenti, hogy amikor valaki elmegy a cserjezőbe, és úgy fekszik rá egy ott még cserjezés közben lévő bőrre, hogy az még nincs, annak a kimunkálása még nincs befejezve. Dog, shibutabi a man nisan. A hal az, amikor valaki úgy eszik shibuta halat, hogy még nisan hónapja van, gondolom, hogy ilyenkor még valahogy nem egész érettek ezek a halak, vagy valami gondjuk van, és ezért, vagy fertőzöttek, és ezért ez betegséget okozhat. Mi ez a shibuta hal? Ez többször szerepel a Talmudban, shibuta, ez egy nagy testű hal, egyesek szerint ez nem más, mint a tonhal. Koishi ure kasza de harsana. Mit jelent a pohár? A pohár az azt jelenti, hogy ha egy olyan pohárból iszol, amiben tartottak valamilyen kis, amiben korábban valamilyen ilyen savanyított, nem is savanyított, hanem hering. Mint ami a hering, ami egy ilyen egy ilyen erjesztett hal. Gondolom, hogy akkor voltak ilyen erjesztett hal, és hogyha annak azt kiedted a pohárból, és utána abból iszol, az egészségtelen. Hamin, a forró víz, amit iszol, hamimi de hamimi sadria lájú, az nem is azt jelenti, hogy iszol, hanem hogyha forró vizet öntesz a testedre, az egészségtelen, és az okozhat leprát. Bécim de mám de madrecha klipim, a tojás az, amikor valaki tojás héra lép, kinim le vanim mám de mahadre le vusej, vilei nati le támnyi jami vahadre le vusla, bár jön hanak kinim, nem kasim le de varácher. És a fehér bolha az azt jelenti, hogy ha valaki kimosta a ruháját, amiben volt bolha, és ezt hamarabb, mint 7 nappal korábban, vagy 8 nappal korábban újra földette, akkor újra életre kelnek a bolhák. Gondolom, hogy a bolhák, azt mondják a magyarázat, hogy a bolha az valahogy az embernek a testnedveiből, vagy az izzadságából táplálkozik, és ha kimosod a ruhát, attól még nem feltétlenül hal meg, hanem csak ilyen tetszhalott lesz, és még egy 7-8 napig kibírja a táplálék nélkül. Ha újra felveszed a ruhát, újra életre kell, és ezért rossz. További mondások. Amaráv papa beiszade izba sunra, löj nittel ba inisbe löj meszani. Egy olyan ház, amiben van egy macska, abban az ember nélkül járjon kelljen cipő nélkül. Miért? Misun de sunra katilli hívja ve achillei, ve izbeik ve hia gar megtini. Mert a macska megeszi a kis kígyókat, a kígyó csontvázát viszont nem eszi meg, és az ott marad a földön, és te jársz kell ezt cipő nélkül, akkor beleléphetsz ebbe a csontvázba. Vi aszib la garme de hívja akraré, lai nafik ve isztákenlé, és ha belelépsz ebbe a kígyónak a csontvázába, akkor az olyan aprócska csontok, hogy nem fogod tudni kiszedni a lábadból, és ez veszélyes lesz. Ikad ámri bésze de lézbe sunra, lőj nőve be minsibe hákra. Máj tájma dílun mihech be híve vele damisztákén. Mások szerint nem így hangzott ez a tanítás, sem úgy, hogyha egy ház, ahol nincsen macska, oda ne menj be sötétben. Miért? Mert ott nincs, aki megegye a kígyókat, és hogyha bemegy sötétben, egy kígyó rátekeredhet, mielőtt észrevennéd. Megyünk tovább. Snoyshed varim civa rabbi Shmuel ben rabbi Yossi es rabbi. Három dolgot tanított rabbi Shmuel ben rabbi Yossi rabbinek. Mi volt ez a három? Altas mum be atzmecha. Ne okozzál magadnak sebet. Máhi. Mit értünk ez alatt? Löj tahavillach dinna be hadeit lasza. De soha ne hozz magad olyan szituációba, hogy három különböző emberrel van pénzügyi vitád. Miért? De hád háve bál dinnak, vagy trejsze háde. Mert mi fog történni? Össze fog állni ez a három, és az egyik elmegy a bíróságra, és a másik kettő pedig tanúskodni fog neki. És így akkor összeállnak ellened. Következő tanítás. Áll támolid el a mikach, és sása én lech a damim. Ne üzletelj, ne próbálj, ne alkudozz valamire, amire nincs is pénzed, hogy megvegyed. Miért ne? Szóval a kommentár azért, mert az emberek látni fogják, hogy meg akarod venni, nem tudják, hogy nincs pénzed, de ő már nem fog rá alkudni, nem fogja próbálni megvenni, és ezzel közvetlenül kárt okozol az eladónak. És a harmadik tanítás, istechot távla áltiz zakekla lájlanisajna. Akkor a feleséged elmegy a mikvébe, az első este még ne legyetek együtt. Ez érdekes, mert ez mit jelent ez? Az utolsó. Ami ráv ube nidadal rájsza. A hajjadba húgszak májnpa szóak dinam maskaziva. Azt mondta, hogy ráv, ez csak a tórai nidára vonatkozik. Mindjárt el fogjuk magyarázni, ez mit jelent. Mert abban az esetben, mivel a vérzés már elindult, lehet, hogy folytatódni fog a vérzés. Hogy kell ezt érteni? Hogyha visszaemlékeztek, egy pár héttel ezelőtt tanultuk, hogy eredetileg a Tóra törvénye szerint a nidának a szabályozása az úgy nézett ki, hogy egy asszonynak a ciklusai föl voltak osztva 7 és 11 napos ciklusokra. A 7 napos ciklusban, hogyha valaki vért látott, akkor 7 napig kellett, hogy számoljon. Bármennyiszer látott vért ez alatt a 7 nap alatt, 7. nap végén elment a mikvébe, és tiszta volt. Ha tovább is látott, akkor az már zava, és a következő 11 napban látott vért, akkor ha csak egy-egy napot látott, akkor egy-egy napot kell várni, és utána kell elmenni a mikvébe. Ha viszont három napot látott, akkor egymás után, akkor hét nap, tiszta napot kell várni, és utána megy el a mikvébe. Manapság minden esetben, ha vért lát egy asszony, akkor hét tiszta napot vár, és utána megy el a mikvébe. De a Tóra szerint ez volt az előírás, amit az előbb mondtunk. Most, hogyha valaki a Nida tórai törvénye szerint Nidát a tórai törvénye szerint tartja, akkor amikor a felesége elmegy a mikvébe a hetedik napon, úgyhogy még aznap látott vért, akkor ha nem vár egy napot, akkor könnyen lehet, hogy a következő nap is fog látni vért. És ezért azt mondja a Leiner is, sajna, az első este még ne legyenek együtt. Miért? Hogy megvárja, hogy tényleg elállt-e a vérzés. Slojsa dvarim cime rabbi Jöjszi berabbi Hudesz rabbi, három dolgot tanított rabbi Jöjszi berabbi Huda rabbinek. Az első, al teicei chidiba lajlo, egyedül ne menj ki az utcára éjszaka. Ve al támoid bifneha nér aröim, ne mesztelenkedj a világosban. Ugye itt a világos, az itt úgy mondja, hogy egy gyertya fényénél. Magyar manapság ugye a lámpafénynél. Álti kaneszle merhatsz hadas sem, magyarul azt akarta ezzel mondani, hogy az ember még saját maga előtt se, tehát mások társága nélkül se nagyon járjon ruha nélkül. Álti kaneszle merhatsz hadas sem a ti pachesz, és egy új fürdőbe ne menj be, nehogy beszakadjon a padlója. Nem tudom, jártatok-e ilyen ókori, római-kori fürdőkben, de például nagyon szépen lehet látni a Macadán, ami ugye Izraelben a Holtenger mellett van. A Herodas épített oda magának egy gyönyörű, nagy várat, amit később ugye a bárkokpa felkelés végén a felkelők használtak. De mindenképpen Herodes oda csinált fürdőket, és ott vissza van építve, lehet látni, hogy ez a fürdő úgy nézett ki, hogy a fürdőnek a talpazata alatt volt egy üreges réteg, ahol a forró vizet bevezették, és ettől volt gőzfürdő. A fürdő, hogy alul ment a forró víz, és onnan följött a forró meleg. Most gyakran nem tudták, ez is már azt hiszem a Brachot vagy a Szomba traktátusban szerepelt, hogy nem tudták elég jól, nem voltak jók a statikusok, és nem tudták elég jól megsacolni a teherbírását ennek a padozatnak, és beszakadt a fürdőzők alatt. És akkor beszakadt, az elég kellemetlen volt, azok beleestek a forró vízbe, ami az alsó rétegben volt. És erre mondta azt Rabbi Jöjszi Rabbi Huda Rebinek, hogy az új fürdőbe ne menj be, várd meg, hogy mások kipróbálják, nehogy beszakadjon alattad. Átkáma, mennyi idő az, ami alatt már kiderül, hogy ez a fürdő be fog-e szakadni, vagy sem. Amerem is jobban lévás, nem azt mondja, hogy ez 12 hónap. Álltál, hogy bifnál nél aröny. Miért ne álljál mesztelenül a gyertya előtt? A tánya aimed bifnál nél aröny, haven nichpe, nem sámes, mi taszél, aira nél, haven lőj banim nichpin. Ahogy tanultuk egy brájtában, aki mesztelenkedik a gyertyafény előtt, az epilepsziás lesz, aki pedig nemi aktust végez gyertyafény előtt, a világosban annak a gyerekei lesznek epilepsziásak. Ugye itt miről van szó, hogy van egy olyan, valóban egy olyan ajánlás, hogy ami mai napig követett ajánlás, hogy a nemi aktus az ne történjen fényben. És a Talmud azt mondja, azért nem itt mondja, egy másik helyen, mert a szemérmességnek az is része, hogy a férj és a feleség sötétben legyenek együtt, hogy ne szégyeljék magukat, a saját testüket egyik a másik előtt. És ehhez kapcsolódik ez a tanítás is. Tanúra bonnem, sámes mit taszjál, mitas, egy tinök jasina lea, oisza egy tinök nichpe, azt is tanították bölcseink, hogy ha valaki úgy lép nemi aktusra a feleségére, hogy azon az ágyon, ahol vannak, ott egy gyerek alszik, akkor az a gyerek epilepsziás lesz. Lajamron eledelei havebár sata, avval havebár sata, lészlamba. Azt mondja, a Talmud, ez csak akkor van, nincs, hogyha a gyerek még nem egy éves, de a gyerek már egy éves, akkor nincs gond ezzel. Vlőjámra elindul Ganila Hadeka Rej, amely Ganila Hadeka Rejsej, Lészlamba. És ugyancsak csak akkor gond, hogyha ez a lábánál alszik a gyerek, de a fejénél alszik a gyerek, akkor nem gond. Vlőjámra elindul Manach Jedej a Lajjóval, vagy Manach Jedej a Leo Lészlambé. Azt is mondja, ez csak mind akkor gond, hogyha nem teszi rá a kezét, de ráteszi a kezét, akkor nem gond. A kommentárok mondják, hogy ezek mind olyan kitételek és feltételek, amelyekre racionális magyarázatot nem tudunk, ezek az valami misztikus tanítás, de az mindenképp különben egy, a kommentárok levonják a következtetést, hogy egy olyan gyerek, egy olyan kisbaba, aki a hálószobában van, aki még nem tud beszélni, azelőtt lehet nem életet élni, de hogyha már tud beszélni, akkor semmiképp. Áltécéje hindibe lájla. Ugye azt is mondta, hogy ne menj egyedül az utcára. De tányalói éjcéje hindibe lájla lőjbe lejlére vihész lejbe lejése baszasz minnése a garasz pász machász éjjus majne esze ribaj sem már lachik a balai éjcé mikor elhagy elhagy éjsle és úsz lehávőfni átszmaj. Azt mondja, miért ne menjél ki? Ahogy tanultuk egy brájtában, az ember ne menjen ki az utcára éjszaka egyedül, keddéjjel és péntek éjjel. Miért? Mert agraszbász mahalász, ez egy női szellem, és még 18 ezer, vagy 180 ezer rossz szellem van szabadjára eresztve ezeken az estéken. Hogy is van ez? Most a Talmud el fogja mondani. Mi karjám és khéhé kulajam. Kezdetben minden éjszaka szabadjára voltak esztve a szellemek. Zimna, háda, paga, berebi, hanine, berdajsza. Egyszer agrászbász machlász, ez a rossz szellemasszony, találkozott Rabhanina ben Dajszával. Amre lej, és azt mondta neki, í láv de machlazanál lachbere kia, hisz harbe Hanina ben Dajra, assza isza kantich. Ha nem tudnám, hogy rólad az égben úgy beszélnek, hogy vigyázzatok Hanina ben Dajszával, mert ő nagyon nagy, és az ő tórája még nagyobb, akkor bizony kár tennék benned. Amelej, íhás vinnabirek hiá, erre azt mondta Hanirben Dajsza, igen, ennyire tartanak tőlem az égben? Akkor gajzeránia lájkselő, tavajri bűsüv lajlom. Akkor én most elrendelem rád, hogy soha ne gyere ide ebbe a világba. Magyarul ki akarta űzni a szellemeket egyszer és mindenkorra teljesen a világban. Amre lej, erre azt mondta ez az ográzbász mochlász. Bem a tutaminach, savakli rafkaporta, haj, nagyon kérlek, egy kis helyet hagyjál még nekem. És ne űzzél ki teljesen. Savakli lényre se vasszesz, lényre viajsz. Erre meghagyta neki a pénteki jeleket és a keddi jeleket. Miért különben? Ezt már említettem tegnap, mert amúgy is valamilyen oknál fogva az örökkével úgy rendezte, hogy pénteki jel és keddi jel esett az eső, és ilyenkor kevesen voltak az utakon. Azt hiszem, hogy tudom, hogy miért, mert kedd éjjel, mert péntek éjjel ugye értelemszerűen azért, mert sábeszkor az emberek nem kelnek útra. Kedd éjjel azért, mert általában hétfőn és csütörtökön jöttek be a falvakból a városba a bíróságokra az emberek, ezért van az, hogy hétfőn és csütörtökön van tóraolvasás, és ezért úgy számoltak, hogy aki hétfőre jött, az ugye elindult vagy szombat este, vagy vasárnap este, és visszament hétfő este, de keddéjjel nem volt senki az úton, mert aki viszont csütörtökre jött be, az bement szerda este, és visszament csütörtök este. Oké. Okay. Szóval minden esetre a szellemasszony kért tőle még egy kis helyet, és azt mondta, jó, akkor legyen péntek éjjel és kedd éjjel mehetsz. Szúhád az imna paga beire, a bája amre lé, ín láv, de machzállach, bere kiá, hízarabi nachméni, utai rossz, javesz kantich. És később történt ugyanez az eset a bájéval, hogy ő is ment, és összetálkozott vele, machlász bász, agrászbász machlász, a szellem, és azt mondta neki, ha nem mondták volna rólad az égben, hogy vigyázzak veled és a te tóráddal, akkor én most kárt tennék benned. Mire ő is visszaszólt, iha svinabere kina, erre azt mondta, báje, ha tényleg ilyen komolyan vesztek engem az égben, akkor én most elrendelem, hogy soha ne legyél itt, ne gyere le erre a földre. És itt vége van a történetnek, tehát úgy látszik, hogy ezért többet nincsenek szellemek, mert a báje rendeletére már nem volt mit mondani a ograsz bász mohlásznak. Drága barátaim, idáig tartott a mai tanítás. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap este ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor sok szeretettel várunk mindenkit. A holnapi viszont látásra, viszont hallásra mindenkinek további kellemes estét és jó pihenést kívánunk!